Hangtörténetek. Zenei ingyencségek és tudnivalók a határvidékről, nem csak Whitefülűeknek. Szombatonként este 8 órától várja önöket dr. Szabó Attila és Ila Gábor. Műsorunk támogatója a BioL.
Szeptember 27-én Hangtörténetek című műsorunk 134. epizódja kerül adásba, melyet korábbi műsorunkban már megismert Efrén López muzsikája indított el. Az összeállítás részletes tartalmáért, mint rendesen állandó zenei szerkesztőn dr. Szabó Attila felel. Őt köszöntjük ma is a telefonon a másik végén. Homolód Almásról jelentkezik be hozzánk. Szervusz Attila, hogy vagytok?
Jó estét kívánok, szervusz, köszönöm szépen, jó. Valóban Efrén López-zel kezdtünk ezúttal is. Hogyan arról a lemezéről, az 2015-ben megjelent? A Farkas kölyök című lemezéről hallottunk egy számot, aminek a címe Valsa Boyera, katalánul egy Dél-Franciaországban a Pirineus északi lejtőin rejtőzködő kicsi helységről, faluról kapta a nevét, meg nem mondom, hogy mi is mind, de hát ugye említettük a múltkor, hogy ő mint valenciai öntudatos polgár igen szoros viszonyt ápol a különféle ilyen spanyolország meg dél-franciaországi kisebbségi kultúrákkal, zenével, és ebben a munkájában mi további sok sikert kívánunk neki. Következik most egy barokk szerző, aki a hatalmasságában, mint hogyha szoborrá merevedett volna, pedig a zenéje az ma is élő zene. Ma is előszeretettel nyúlnak vissza majdnem 400 esztendő távolába nem csak hegedűsök, hanem zenetörténészek, zene elmélettel foglalkozó tudósok, az ő rendkívüli hatású zenéjéhez. Mai napig hatással van ránk Arcangelo Corelli zenéje. A múltkor emlegettük, hogy Geminiani volt például az egyik a sok közül, akik Arcangelo Corelli munkáját folytatták és bizonyos értelemben beteljesítették. Valóban nem csak egy virtuóz hegedű művész volt, hanem egy ilyen jelentős iskola alapító tanár is, akinek ugye hatása érződik mai napig. Nem írt ő sok zenét, így opusz szerint, én tudomásom szerint 6-ot írt, tehát most az opusz 5-ösből hallunk egy hegedű szonátát. Ebben ugye 12 hegedű szonáta van ebben az opuszban. Ez az utolsó lesz, a 12., aminek a címe a La Folia, ugyanis a La Folia témára dolgozott ki variációkat Corelli. Ez a La Folia téma, ez a reneszánsz és a korai barokk egyik legismertebb témája. Sajnos ezt a zeneelméleti tudás nélkül megközelíteni nem nagyon lehet ezt a La Folia témát. Mindenesetre, aki ismeri esetleg a motivumot, az felleli majd a szonátában. Corelli jelentősége nem csak a hegedű művészi és tanári munkásságában rejlik, hanem ő volt az, aki tulajdonképpen a hegedűt a zenekar és egyáltalán a komoly zene legfontosabb hangszerévé tette. Ugyanakkor a tonalitás meggyökerezésében is, a tonális rendszer meggyökerezésében is igen nagy szerepe volt neki, ami egészen mai napig kihat, hát tudva levő, hogy nem csak a populáris zene, hanem a komoly zene jelentős része mai napig tonális. Az atonalitás az kevesek területe mai napig. Nevezték őt az új Orfeusznak abban a korban, szóval rendkívüli hatása volt, és nagy-nagy megbecsültsége. Az előadó egy páratlanul tehetséges lengyel-mexikói hegedűművész, Henry Schering, róla beszéltünk, már annyit mondanék csak még, hogy a II. Világháború után ő Mexikóban telepedett, és ott őt megkérték, hogy szedje rendbe egy kicsit a zenei életet, a komoly zenei életet, különös tekintettel a vonósokra. Mexikóban meg is tette, és aztán élete végéig koncertezett. Erről a bizonyos országos pinci tevékenységről eszünkbe jut például Paul Hindemith, róla is tudva levő, hogy Törökországban végzett hasonló munkát a fiatal török köztársaságban két világháború között. Henrik Scheringet Get Dreyfus kíséri csembalón.
Thank you.
Corelli muzsikáját hallgattuk, és még számos régi barátunkkal találkozunk mai összeállításunkban, hiszen C.P. Bach mögött Brahms és Chopin is várakozik arra, hogy meghallgassuk.
Hogy Carl Philipp Emanuel Bachot miért követi két extra romantikus zeneszerző, Brahms és Chopin, ez valószínűleg azért van, mert Carl Philipp Emanuel, ő volt a Sturm und Drang egyik legjelentősebb zeneszerzője, ugye ezt tud a levő a német előromantika. Ez a zene, amit most hallani fogunk, tényleg kimeríti a Sturm und Drang majdnem minden ismérvét, tehát egy kifejezetten romantikus, pátoszú zene, rendkívül élénk a tétel is, ugye Allegro di Molto, ez az első tétele a fagott versenynek, a G-dur fagott versenynek, amit Sergio Azzolini nagyszerű fagott játékával fogunk alani, akit a Bozzani Streich Academy, tehát vonós akadémia kísér Georg Egger vezényletével.
Thank you.
Azzoliniról annyit említenék még meg, hogy ő igazából úgy lesz zenész, hogy az édesanyja mondta neki, hogy édesfiam, ideje volna gondolkodni azon, hogy olyan szakmát válasz magadnak, amelyik tisztességes megélhetést biztosít. Hát ez mondjuk zenészekkel igen ritkán fordul elő. Általában fordítva szokott lenni, hogy a jó zenei hajlamos tehetségű gyereket igyekeznek a gondos szülők lebeszélni a zenei pályáról. Na hát ez Azzolininál nem így történt. Következik a két beharangozott romantikus zenész, első Johannes Brahms Kürtz trióját fogjuk hallani, annak is a negyedik záró tételét, a finálét. Ezt a zenét édesanyja halálának emlékére írta Brahms. Ne lepődjünk meg, hogy ez a negyedik tétel meglehetősen derűsnek tűnik, valóban az is. Ezt Brahms úgy magyarázta, hogy a gyászból való felépülést, illetve édesanyja emlékének a jelenbe való beépülését igyekezett ezzel a zenével kifejezni. Az a választás viszont, hogy nem billentyűs kürtre, hanem naturkürtre írta a vezető fúvós szólamot, ez annak tudható be, hogy ez a naturkürt, ez mélylagúsabb hangzású, komorabb, mint a későbbi ilyen billentyűs kürt, és talán természetesebb is. Az emberek, főleg Brahms idejében még hozzá voltak szokva a vadászatokon, meg a különféle ilyen katonai eseményeken felhangzó kürt hangjához, és gondolta Brahms, hogy ez egy jobb választás lesz, mint az akkor már viszonylag nagy elterjedésnek örvendő billentyűs kürtnek a használata. A szólót Günther Hübner játssza, ez osztrák kürtös volt, a bécsi filharmonikusok vezető kürtöse volt, első kürtöse majdnem 25 éven keresztül. Hegedűn és zongorán kísérik Erich Binder és Schiff András. Majd következik Chopin egy nocturne, az 5-ös számú, a Fis Dur, amit Bogányi Gergely fog eladni nekünk. Chopinről nagyon sokat beszéltünk már, úgy emlékszem, több adás alkalmával is. Annyit tennénk most hozzá, hogy megalapozott a párhuzam John Field, brit szerző és Frédéric Chopin zenéje közti párhuzam. Az igazság, hogy Chopin fiatalabb korában igen sokat merített Field művészetében, nem tetszett neki. Ami ennek a reciprokája is igaz, Field is figyelemmel kísérte Chopint, ő mondjuk igyekezett néha fanyalogni, nem mindig ismerte el Chopint, de azért, hogyha a Field zenét hallgattunk, akkor nem lehet nem észrevenni azt, hogy valóban kapcsolat a két zene között. Tény az, hogy Chopin világhíres szerző, ezzé vált rövidesen, még John Fieldről azért viszonylag kevesen hallottak mai napig. Hallgassuk tehát Brahmsot és Chopint.
Thank you. Thank you.
Bodor Ádám, az albérlő. A csónak nem fért be a kapun, ezért a bizottság combigérő vízben gyalogosan gázolt be az udvarra. A jól megépített betonház és az alacsony nyári konyha között, mint valami kis szorosban, hordók és ládák rekedtek meg. Konzervgyári hordók, mondta az egyik bizottsági tag. Nézzünk csak körül, mondta másik. A betonház falán az ablakok szintjén húzódott a barna, iszapos csík, hajnalban még ott locsogott a folyóvize, de a nyári konyha rojtos kátránypapír fedele az ablakok magasságában végződött. A nyári konyha falán nem volt iszapos csík. A házigazda, amikor meglátta, hogy bizottságban az udvarán, alsónadrágban legázolt közéjük. Elrugdosták a lebegő hordókat, majd ketten kiemelték a nyári konyha ajtaját. Ez kicsoda? Kérdezte az egyik bizottsági tag, amikor a bent megrekedt vízzel egy pizsamába öltözött test ütődött a lábuknak. Az albérlő, mondta a házigazda, és kissé elvonta az útból egyik lábát. A többiek nadrágban és magas szárú gumicsizmában voltak. S a holmi oda benn? A holmi az enyém. A kiborult kertajtó mögött a szilvafákon ronydarabok, sárrögök és mindenfélék ültek, mint odasereglett madarak. Közöttük áttetsző függönként szalma csüngött, akárcsak valami trópusi kis bisztró bejárata körül. Erről érkezett egy lány, kezében egy szál kolbásza. Nem volt rajta semmi, ha csak nem valami ruhaféle a rászáradó szenny, ami most olyan mintázatot mutatott, mint a turista térképek szintgörbéi. A bizottság felé tartott, mivel arra felé sejteni lehetett egy utcát, és megállt kezében az egy szál kolbásszal. Hová megy? Kérdezte az egyik bizottsági tag. Haza, mondta a lány. A házigazda igazított az alsónadrágján, a kert felé kémlelt, de a lány egyedül érkezett. Ugyanis nem aludtam otthon, egészítette ki előbbi válaszát a lány. Az egyik bizottsági tag levette a köpenyét. Alatta a pizsama kabát volt. Vegye magára, mondta. Nem fázom, mondta a lány. Löcsbölve megkerülte az albérlőt és a bizottságot, és kigázolt az utcára. Megmoshattam volna neki a kolbászt, mondta készségesen a házigazda. Van még egy darab kenyerem is. Azt is megmoshatta volna, mondta az egyik bizottsági tag. Adja, mondta a másik. Jó, ha az ember kezében van valami. Ön talán éhes? A másik bizottsági tag füzetet vett elő, és jegyezni kezdett. Siessünk, Balázs, hisz még csak az elején tartunk. Írjad, mondta a másik. 9 hordó. A környéken, de különösképpen közelünkben érezhető szag után majdnem bizonyos, hogy konzervgyári hordokról van szó. Tudna valami részleteket? Fordultak a házigazda felé. Nem, nincsenek részletek, mondta a házigazda, és közben a távozó lányt nézte, amint a hátára fölcsapódó lé fehér öblöket mos a szent sziget görbéi közé. Aztán hozzátette. Az albérlőm igen mélyen alvó ember volt. Thank you. Brahms és Chopin szerzeményeivel érkeztünk el mai utolsó blokkunkig, illetve volt egy szöveges interlúdium is. Erről mit érdemes tudnunk, Attila?
Bodor Ádám nekem régi kedves szerzőm. Én még annak idején fedeztem fel a 70-es években, amikor idehaza élt Erdélyben, Kolozsváron, és meg kell mondjam, hogy úgy fedeztem fel, hogy nem irányított, vagy nem befolyásolt senki magamtól. Azok a nagyon rövid, egy pár oldalas írások, amik még novellának sem nevezhetők, talán karcolatok, inkább életképek, egészen megdöbbentettek engem azzal a groteszk látásmódjukkal, amit aztán később, amikor több könyvhez jutottam, akkor például Roseknél találtam újból, meg Örkény Istvánnál. Tehát Bodor Ádámnak, ma élő egyik legjelentősebb magyar írónak egy írását olvastad fel. Most pedig Leosz Janáceknek hallgassuk a első vonos négyesének az első Adagio con motto tételét. Ennek a vonos négyesnek az ihletője és emiatt az alcíme is a Kreutzer szonáta. Na most nem a Beethoven hegedű zongora szonátája, az csak áttételesen, hanem elsősorban a Tolstoy-féle Kreutzer szonáta nevű írása, ami egy rettenetesen erős írás. Én ajánlom mindenkinek, olvassa el, és azt is garantálni tudom, hogy nem fogja tudni letenni. Tehát csak akkor vegye kézbe ezt a könyvet, ha van rá egy, mondjuk, 3-4 órája, hát gyors olvasó el tudja olvasni 3-4 órát, de hogy letenni nem lehet, ezt a könyvet, az biztos. Forgatta a filmet is belőle, meg kell mondjam, hogy meg se közelíti a irodalmi műnek az erejét a film. Janáček többször visszatért erre a Kreutzer szonátára, mint ihlető forrásra, írta egy triót is erről, de az elveszett. Valószínűsíthető, hogy a vonos négyesben sok témát felhasznált a trióból is. Hallgassuk a Belcsák Quartett előadásában Corinna Belcsáról. Nyilvánvaló, hogy az alapítója ennek a négyesnek, a világ egyik legelismertebb és legnívósabb vonos négyese manapság. Londonban alakultak, Corinna Belcsá, hazánk lánya, aki Svájcban, Bázelben él. Hallgassuk tehát Janáček első vonos négyesének első tételét. Majd utána hallgassuk Jan Tiersen szerzeményét, filmzenéjét, amit az Amélie csodálatos életéhez írt. Ez egy igen sikeres film, amit ezt is érdemes remélem szerint megnézni. A zenemű címe La Valse des Monstres, a szörnyek keringője, és ezt pedig egy bizonyos Szeletke nevű úrhölgynek ajánlom 5. születésnapi alkalmából.
Janáček és Jan Tiersen muzsikájával kívánunk tehát önöknek további kellemes estét. Jövő héten szombaton 135. epizódunkkal várjuk majd önöket. Ma viszont hallásra! Thank you.
Műsorunkat a BioL támogatta. A BioL gyógyszeripari vállalat felelősséget vállal a székelyföldi kulturális élet egészségéért. Thank you.